A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és életünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek szavát, mi hozzánk. A mai napi újszövetségi ige szakaszt olvasom, a Máté írása szerinti evangélium 16. részéből, a 16. rész 13. versétől a 20. versig terjedő ige szakaszból. Amikor Jézus Cézára a Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Isten áldja meg bennünk az ő szavát, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy nem csak annyi történik, ami kívülről látszik a mi életünkben, hanem hogy te folyamatosan munkálkodsz belül is az ember szívében. Dicsőítünk téged azért, hogy változhat a mi életünk, és dicsőítünk téged azért, hogy adtál vágyat a mi lelkünkbe, hogy ne nyugodjon addig, míg benned nyugalomra nem talál. Szeretnénk most, mennyei atyánk, megnyugodni a te közeledben, de szeretnénk látni is, és szeretnénk érteni is, és szeretnénk mi is kimondani, ahogyan Péter kimondta, az életünket megtartó igazságot. Szeretnénk mi megfogalmazni saját magunk számára, amikor majd halljuk az igét, hogy mi az, amit most nekünk üzensz, hogy mi az, amire most építenünk kell az életünket, hogy mi az a vigasztaló, bátorító üzenet, aminek a segítségével, amiből erőt merítve elkezdhetjük a következő hetünket. Kérünk éppen ezért, hogy add nekünk a te szent lelkedet. De köszönjük, hogy küldöd a te szent lelked azért is, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy ebben a csöndben ne riadjunk meg a mi ó emberünk látványától, hanem felbátorodjunk azon a kegyelmen és azon a szereteten, amit nekünk megmutattál a Jézus Krisztusban, és jöjjünk hozzád bátran. Köszönjük, hogy itt van a helye a bűnösöknek. Itt van a helye mindazoknak, akik az elmúlt héten hazudtak, hűtlenek voltak, akik rosszat gondoltak ellened, és egymás ellen, akik megbántották az ő szerettüket, azok most mind itt lehetnek, és itt lehetek én magam is. Köszönjük a te kegyelmedet, amivel mindezt megbocsátod, hogyha töredelmes szívvel ezt eléd hozzuk, és köszönjük a megterített asztalt, ahova vársz bennünket. De most kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te igéddel, hogy a mi lelkünk fölserkenjen a te dicséretedre, az örömre, és a mi Úrunk Jézus Krisztus követésére. Áld meg ezt az Isten tiszteletet kérünk, a te szerető jelenléteddel, a te igazságot szóló lelkeddel, a te szemet, fület nyitogató igéddel. Hallgass meg a mi könyörgésünket a Krisztus Jézusért. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére és hallására készülve a 345-ös dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Most helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján szeretném hirdetni nektek az ő öröm üzenetét, amint az írva található a Zsoltárok könyve 66. részében. A karmesternek Zsoltár ének. Örvendj egész föld az Istennek. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok Isten tetteit, félelmesek dolgai az emberek között. Száraz földé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón, ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk. De kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaidat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti Isten félők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr, de Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Szeretett testvéreim, ebben a hónapban a Zsoltárokból tanulunk imádkozni alapvetően, és most már így a böjtben egyúttal a Zsoltárok segítenek bennünket a mi böjti és húsvéti előkészületünkben. És hát most hadd idézek egy tanítót, ha már így a tanulásra adtuk a fejünket. Van egy Walter Brueggemann nevű teológus. Szerintem olyan nevet adtak neki a szülei, hogy más nagyon nem is lehetett volna ezzel a névvel. Walter Brueggemann, tisztára úgy hangzik, mint egy teológusnak a neve. És a Zsoltárokat egy egyszerű, de hasznos szempont alapján három csoportba osztotta. Az első csoportot elnevezte orientációs Zsoltárnak. Ide azok a Zsoltárok tartoznak, amelyekben azt fejezi ki az imádkozó ember, hogy a világban rend van. Annak örül, hogy az Isten igazsága jelen van a világban. A teremtett világ Isten bölcsességét hirdeti, dicséri, aztán ezek a Zsoltárok az Isten világos, útbaigazító szavát, az ő törvényét. Lábom előtt mécses a te igéd. Tud örülni a teremtett világ szépségének, a szíve teli van hálával, és megnyugvással veszi, hogy a rosszak az őket megillető helyre kerülnek, és a jók is megkapják az ő méltó jutalmukat. Egyszerűen mondva, azért orientációs ez a Zsoltár, mert tud tájékozódni a világban, van tájékozódási pontja, és el tud igazodni a saját életében is, van orientációja. A Zsoltárok második csoportja, amit ő így nevezett el, az Walter Brueggemann, nagyon csúnyán hangzik magyarul, dezorientációs Zsoltároknak nevezi, magyarán, amikor az imádkozó elveszíti ezt a biztos tájékozódását. A világot fenyegetőnek érzi, igazságtalannak, kaotikusnak látja. Azt tapasztalja, a gonoszoknak jól megy dolga, hogy őt igaztalanul vádolják, hogy mindenki ellenséges vele szembe. Ez az életérzés uralkodik el rajta. Az imádkozó lelke kesereg, keresi az Isten, de újra és újra visszahull a kétségbeesésbe. Fájdalmasan panaszkodik és kiált, de nem tud túllépni a saját árnyékán. Hát azt hiszem, ezt is ismerjük. Mert elveszítette az egészségét, elveszítette a szerettét, mert fájdalmas élethelyzetben van. És a fő kérdés ebben az állapotban nem is a miért, hanem a meddig. Az a kérdés, hogy meddig. Ezeknek a Zsoltároknak mindig ez a nagy kérdése. Meddig még? Szabó István pont erről beszél a Reformátusok lapjában el lehet olvasni. És jellemzi ugyanakkor ezt a Zsoltárt, és ez az igazi nagy értéke, az intenzív várás, az intenzív Isten hiány, a sóvárgás. Így mondja a 139. Zsoltár, hogy sóvárok, sőt eleped a lelkem, beteg az Isten után, kimerült már a fájdalmas várakozásban, testem és lelkem kiállt, mondják ezek a zsoltárok, vagy már másról nem is tud beszélni, mint hogy várván vártam, nagyon vártam, és várom már a felséges urat, és a nagy kérdésem az, hogy még meddig. A harmadik típusba, így nevezi ez a teológus, az új orientációs zsoltárok tartoznak, azaz azok az imádságok, amelyben újra megtalálja a hívő ember az élete iránytűjét, a rendet, a szépséget, és ami a legfontosabb, a szabadító Istent. Ehhez a harmadik zsoltár típushoz tartozik a most felolvasott 66. zsoltár is. Ezek a zsoltárok persze nem úgy találják meg a rendet és a szépséget, mint az első csoportba tartozók, ezek a zsoltárok nem naívak. Ott van bennük a fájdalomnak az emléke, a próbatételnek a tanulsága, meg a tanúsága is. És itt jelenik meg az új ének, a szabadítás élményéből táplálkozó ének. De mindenek felett az öröm. És én erről az örömről szeretnék ma köztetek beszélni. De először talán mégis tegyük fel azt a kérdést, hogy mit is jelent, hogyan tudnánk közel hozni magunkhoz, hogy mi ez az új orientációs életfelfogás, amikor újra megtaláljuk a szabadító Istent, és újra van igazi örömünk. Egy történetet hadd mondjak el, egy lelkész írja le, hogy egy reggel sietős útja volt, de még egy rövid vásárlást meg kellett ejteni egy élelmiszerboltba, és ilyenkor az ember csak berohan, fölkapja a kosarat, nem néz senkire, nem keresi a szemkontaktust, nem akar ilyenkor emberekkel találkozni, csak megy egyenesen a kérdéses pulthoz, morcosan és céltudatosan. Éppen ezért szinte rosszul esett látnia ennek a lelkésznek, és hallania, hogy egy anyuka a kisfiával milyen vidám programot csinál a vásárlásból. Azt játszotta ez az anyuka a gyermekével, hogy a bevásárló listáról felolvasta az anyuka a következő árucikk nevét, és a kisfiú már szaladt is, hogy begyűjtse azt a megfelelő porcról. És mikor visszaért, akkor hatalmas ünneplés és üdv rivalgás fogadta őt az édesanyja részéről. A lelkész furcsán megvonta a szemöldökét, és ahogyan tovább vásárolgatott, egyszer csak valami különös dologra lett figyelmes, észrevette, hogy ez a fiúcska, ez szellemileg sérült. Ezen teljesen megdöbbent, odament az édesanyához, és elismerően megállapította neki, asszonyom, önnek csodálatos a kapcsolata a gyerekével. Az asszony így válaszolt, igen, ő nekem Isten ajándéka. Bizonyára nem volt ez mindig így, nem gondolta ezt mindig így ez az édesanya. Vagy ha így is gondolta, de bizonyára megvoltak a harcai magával, az Istennel és a gyermekével is. Most mégis öröm, sokszor újongás van a szívében. Hát ez az újra megtalált öröm. Ez az új orientáció. A 66. Zsoltár is ilyen kitörő örömmel kezdődik. Az egyik legnagyszerűbb zenei élményeim közé tartozik, amikor a debreceni kántustól hallottam a 66. genfi Zsoltárt, képzeljük el a debreceni nagytemplomba, 200-an, amint egyszerre megszólaltatják az éneket, majd mi is igyekszünk megszólaltatni a ráfelelő énekben, és mintha egyszerre 200 harsona szólalt volna meg, örvendj egész föld az Istennek. Még a hideg is kirázta az embert a templomban. És az az ige, ami itt szerepel, az nagyjából azt jelenti, hogy szólj hangos újongással, kiálts az Úrnak örömmel. Mert ha átélted, hogy a tested és a lelked kiált az Úrhoz, hogy hogyan kiáltott, még maga a tested is mennyi jelét adta annak, és kiáltott, és a te idegrendszered és a te lelked, hogy várod az Urat, akkor most hadd szakadjon föl belőled a szabadításnak a hála éneke is. Van ilyen, lehet ilyen, kell ilyen. Ha van ilyen a focipályán, ha van ilyen a koncerten, miért nem lehet az Isten színe előtt így örülni? Azért hoztam példának a kántust, hogy ez az újongó öröm bizony még a református templomban is megszólalhat, reméljük meg is fog szólalni. Az öröm forrása az Isten maga, az ő neve, az ő dicsősége, és az, amit tett. anyukám testvérei között van egy, az egy darab nem keresztény, szerintem ennek így is kell lennie, hogy azért túl szép lenne, ha mindenki hívő lenne. És ő mindig felháborodik azon, mikor beszélgetünk vele, és itt nagyjából mindig el is akad a beszélgetés fonala, hogy milyen Isten az, aki állandóan azt várja el a hívőktől, hogy őt dicsérgessék. Most minek van erre neki szüksége? Őt idegesíti ez az elvárás, hogy az Isten dicsérgetni kell, meg dicsőíteni. És nagy kérdés az, hogy valóban kitől várható ez el? Ez egy nagy kérdés. Vajon aki a panasz és a fájdalom, a dezorientáció állapotában van, attól elvárható-e, hogy tudja velünk imádkozni ezt a Zsoltárt? A 66. Zsoltárt, a kitörő örömnek a Zsoltárát. Azt gondolom, hogy nem elvárható. Mégis van valami, ami összeköti a panasz Zsoltárát és az öröm Zsoltárait, és ez pedig a szenvedélyesség. Az Istenért égő szív, amely sokszor fájdalomban és hiányban ég, máskor örömben és áldozatkészségben lobog. Aki tud siratóst énekelni, az tud újongó örömet is énekelni. De a hit és a szenvedély az ugyanaz. Éppen ezért ilyen értemben nincs különbség a között, hogy az Istennek melyik a kedvesebb, a panasz ének, vagy az kitörő újongó ének. Lehet, hogy nekünk jobb érzés énekelni a kitörő öröm énekét, de nincs minőségi különbség a kettő között, és mind a kettőben az a jó, ha ugyanaz a szenvedély lobog. Persze van egy-két alapvető különbség ezekben a zsoltárokban. Például abban, ahogyan megéli az ember az időt, megéli a hívő ember az időt. A panasz időszakában elvész az időérzék, elsötétülnek a kilátások, nincsenek is. Az újongó énekbe pedig összekapcsolódik a múlt, a jelen és a távlatok. Ott vannak a múlt legemlékezetesebb pillanatai. Beszél róla a zsoltáros: Isten száraz lábbal vitte át a népét a Vöröstengeren, a Jordán folyón, és engem is a személyes nehézségek és próbák között. És másrészt ott vannak a missziói távlatok is. Isten választott népének gyermeke hívja a pogányokat, az egész világot az Isten dicséretére. És azt mondhatjuk, hogy az öröm az, a határokat feszegető vívő erő, ami az evangéliumot el tudja vinni a föld végső határáig. Örömhírt örömmel lehet mondani, ez a vívő ereje. Amikor úgy érzem, nem tudom magamba tartani mindazt, amit az Isten velem tett, hanem úgy érzem, hogy meg kell osztanom másokkal. Ez nem csak rám tartozik. Halljátok még, mit tett velem az Úr, tehát ez nem csak velem tette, hanem megteszi mással is. Míg a panasz időszakában mélységes magányt él át a zsoltáros, most ott látjuk őt az énekkarban, a közösségben, ott van a kántusban, és énekli, hogy örvendj egész föld az Istennek. Többiekkel együtt vallja meg, hogy még azt is, hogy megvolt az értelme a próbatételeknek, és így együtt könnyebb is ezt megvallani. Azt mondja, olyan, mint amikor az ezüstöt megtisztítják. Kiderült, és most ezt hálával mondjuk el, közösségben mondjuk el, hogy sok felesleges dologtól megszabadult az életünk, mint amikor megolvasztják az ezüstöt, kimennek belőle a szennyező anyagok, és ott marad a letisztult, csillogó ezüst. Sok vágyunk üresnek bizonyult. Pedig lehet, hogy nem akartunk nagy dolgokat, csak új autót, új házat, csak éppen ez kötötte le minden időnket, figyelmünket, erőnket, minden idegszálunkkal erre koncentráltunk, és a próbák idején megtanultuk, hogy ez mindez kár és szemét. És míg az Isten után sóhajtoztunk, valóban ő lett a legfontosabb a számunkra, ezért adjunk hálát neki. És a Krisztusért, ahogy Pál apostol mondja, mindent kárnak ítéltem. Ezután egy különös dolog történik, a felséges kórusban a többes szám után egyes szám első személyre vált az ének, mintha egy szóló éneket hallanánk. Ez a bizonyságtételnek a hangja, ez a szóló ének az Isten népének kórusában. Azt mondja, gyertek, halljátok ti Istenfélők, mind hadd mondjam el, mit tett velem. Most egy kicsit jobban kell hegyezni a fülünket, közelebb kell egy kicsit ülni. Jártam egy lelki gondozói képzésre, és voltak ott gyakran olyan, kaptunk olyan feladatokat, hogy meg kellett hallgatni egymás történeteit, méghozzá egymás legfontosabb történeteit az életben. Például az, hogy hogyan lettem hívővé, vagy hogyan lettem lelkipásztorrá. Lelkipásztori közösségben voltunk, és úgy alakult, hogy ketten voltunk fiatalabbak, és egy idősebb lelkész társunknak hallgattuk meg a történetét, és lebilincselő volt, és úgy is mondta el, hogy vártuk a folytatást, hogy mi lesz ebből. Röviden elmondta azt, hogy ő nem volt hívő, és a nagyszülei nevelték, és a nagyszülei nagyon betegek voltak, és ő nagyon félt, hogy elveszíti a nagyszüleit, és akkor mi lesz velük, és ebben az állapotban látogatta őket egy presbiter, aki rendszeresen imádkozott velük, és csodálatos módon a halálos betegségből meggyógyult a nagymama. És aztán ő hálából is, meg mindeközben hitre is jutott a család, elhatározta, hogy az Istennek szenteli az életét, hogy lelkész lesz. És miközben hallgattuk ezt a történetet, azt vettük észre, egymásról egyre közelebb ülünk hozzá, hogy így dőlünk előre, hogy még jobban hallgassuk őt. Egészen előre dőlve hallgattuk ezt a történetet. Hát ilyen ez a 66. Zsoltár is most. Az elején lenyűgöz bennünket ez a kórus, most kicsit közelebb hív, leültet minket, és bevon a bizonyságtételnek az intimitásába, egyes szám első személyben beszél, és bevon a bizonyságtételnek a megrendítő jelenlétében is. Egyszer egy csendes napot szerveztek diákoknak, ráadásul elkövették azt a hibát, hogy május volt és szabad téren, és hát egyik program sem bizonyult elég érdekesnek. Egészen addig még egy idős bácsi oda nem lépett a mikrofonhoz, és elmondta az ő történetét, hogy a háborúban hogyan segítette meg az Isten, és hirtelen néma csend lett. Nem voltak tovább fegyelmezési problémák. Hát ez a tanúnak a hangja. Aki találkozott Istennel, ez a bizonyságtétel, aki hallgatja azt, és az Isten megrendítő jelenlétébe vonja, lecsendesíti. Erről beszél már a Zsoltáros az elején is. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Bizony megrendül az ember, mikor tanúkkal találkozik, akik elmondják, hogy mit tett Isten. És ott van még az arcukon a közvetlenség, ahogyan Mózes arcán is ragyogott. És azért jó ez a Zsoltár, mert ez bennünket is az Isten megrendítő jelenlétében van. Ez a bizonyságtétel, hogyha ezt átéljük, ezt énekeljük, ez a miénk is lehet. És mi is igazán a szívünk mélyén átélhetjük. Ez valóságos reményt ad nekünk is. Gyertek, halljátok ti Istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szánnék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőle. Legyen ez az imádság a miénk, ez az öröm is a miénk most, és az úrvacsora örömteli pillanata is a miénk, amikor megvallom, amit Isten tett az emberért, azt értem is tette, és amit értem tett, azt nem csak értem tette, ezért örvendj egész föld az Istennek. Örvendj Isten népe. Most énekeljük el a 66. Zsoltárunkat, az elsőtől a harmadikig, és aztán az 5. és a 8. verset is. Drága mennyi atyánk! Köszönjük neked, hogy a te népedben lenni és a te színed előtt örvendezni, mindez segít minket abban, hogy türelmesen végigjárjuk a mi életünknek az iskoláját, és abban megtalálja a helyét a próbatétel is. Köszönjük, hogy adsz nekünk felüdülést, hogy elhozod a felüdülés idejét is. Köszönjük, hogy adsz kitörő örömet is. Köszönjük, hogy ma is ünnepelni hívsz minket a te asztalodhoz. Kérünk téged, hogy legyen ott a mi szívünkben az öröm. De most hadd imádkozunk azokért is, akiknek nehéz most a kitörő örömöt megélni, és ezt te jól tudod, Uram, és nem is várod ezt. Hadd imádkozunk azokért, akik most elhunyt szerettükre emlékeznek. Imádkozunk a mi testvérünkért, aki 3 éve elhunyt férjére emlékezik. Imádkozunk azokért, akik nemrég temették el az ő szerettüket, édesapjukat. vagy bárkit a családból. Imádkozunk azokért, akik nehéz időszakon mentek keresztül az ő lelkükben és életükben. És kérjük, hogy add az ő szívükbe is az utánad való sóvárgást, és add meg nekik, kérünk, a felüdülést is. Így mindannyiunknak te adj örömet a mi szívünkbe, és add, hogy tudjuk a mi szívünk örömét, a mi háladásunkat is idehozni az Úr asztalához, együtt ünnepelni a feltámadott Úrral, a mi Úrunk Jézus Krisztussal. Amen. Egy perc csendben a mi személyes imádságunkat vigyük az Isten elé.